A történet ugyan visszarepít a múltba, kegyetlenül érezzük a Ceausescu rendszer utolsó hónapjainak keserű és életet ellehetetlenítő valóságát, mégis a jelenből tekintünk vissza. 30 év szűrőjén keresztül értelmezzük az akkori történéseket. Cseppet sem megszépítve, ahogyan az lenni szokott. A 30 éves érettségi találkozóra összegyűlő, ma már középkorú, egykori fiatalok nem a visszaemlékezés jóleső és megbocsátó függönyén keresztül elevenítik fel mindazt, ami az iskolás években történt, nem utolsó sorban a végzés évében. Ellenkezőleg hatalmas lelki vihart és kegyetlen kínokat ébreszt a találkozás, a szembesülés addig ismeretlen titkokkal. A lányok és a fiúk, a csínytevések, az együtt megélt pillanatok nem szépülnek meg ezen a találkozón. Egy rendszer kíméletlen áldozatai gyűlnek össze, csillogó élettel és marcangoló belső kínokkal. Attila, Lázadni veletek akartam című regényét Barabás Olga alkalmazta színpadra. Zenéjét Czári Tibor és Szász Csaba szerezte. A történet egyszerűsödik, a szereplőket is két színész alakítja. Monológok, visszaemlékezések révén ismerkedünk meg azzal a három fiatallal, akinek élete gyökeresen megváltozott nem sokkal az érettségi előtt. Az életre készültek, és közben akaratlanul is végzetük felé rohantak. A rendszert egyiküknek sem sikerült legyőznie. Az emberi sorsok összefonódásában egymást rántották a mélybe. Három különböző típusú fiatalember küzdelme jelenik meg a színpadon, László Csaba és Sebestyén Aba jóvoltából. Ugyanakkor a történetet alakító mellékszereplőket is ők ketten vetítik elénk. Játékuk monológokra épül, hangok, gesztusok, mimika révén elevenednek meg a szereplők. Szemünk láttára alakul át a kissé konformista Zoli szekustiszté vagy középiskolai tanárrá, és vissza diákká. A mindig elégedetlen Áron, a találkozóra érkező osztálytársnőkké, majd vissza azzá, aki a sors játéka révén életben maradt. Sebestyén Aba ezúttal is nem csak a játék, hanem a rendezés feladatát is vállalta. A produkció minimalista eszközökkel, elsősorban a hanggal érje el azt a drámai hatást, amely oda bilincseli a nézőt a székhez. Szász Csaba zenei játéka a háttérben csak fokozza a feszültséget, és néha szusszanni engedi a nézőt is. A szereplők arcára közelítő kamera által kivetített arcok, lelki állapotok hordozói, de akár a kikiabált fájdalmak, tragédiák örökké valóságát is tükrözhetik. Sebestyén Aba és László Csaba közel két órán keresztül vezeti a nézőt jelen és múlt síkjai között. Fokozza a feszültséget, lazítani csak pillanatokig enged, pár perc keserű viccelődés erejéig. Ez idő alatt 30 évet utazunk, előre és hátra az időben egy emberöltő legfontosabb éveit járjuk be, amelyeket játszi könnyedséggel tett tönkre egy diktatúra. A következőkben Sebestyén Abával, a színésszel és a rendezővel, illetve László Csabával beszélgetünk.
Régi barátság fűz Bódi Attilához, és amikor megjelent a regénye, igyekeztem minél hamarabb beszerezni, és emlékszem, tehát gyakorlatilag majdnem egy éjszaka olvastam el a regényt. Rendkívül megérintett, hiszen egy olyan generációról, a 80-as években kamaszodó, felnővő generációról beszél, amihez én is tartozom. Abban az időben voltam kamaszin is, még annak idején, Brassóba ráadásul, egy kulturálisan is érdekes környezetben. éreztem, hogy olyan fajta személyek, olyan karakterek vannak benne, és olyan fajta helyzetek, amik már-már követelik a színpadi megvalósítást. Bár már akkor is tudtam, hogy ezt nehéz lesz konkrétan helyzetekbe rakni, hanem főleg monológok vannak. Nagy kívás pontosan ez volt, hogy hogy lehet ebből egy érvényes színpadi adaptációt készíteni, úgyhogy ezek a karakterek és ez a történet igazán megszólaljon, hiszen az egyértelmű volt, hogy ez színpadra kívánkozik. Na, itt jött képbe Barabás Olga, akivel nagyon sokat Csaba is, meg én is dolgoztunk együtt, ugye ő rendező státuszban elsősorban, de utána, amikor együtt dolgoztunk, mondta, hogy ha bármikor esetleg segítségre van szükségem, akár dramaturgként, vagy például el is hangzott ez, egy színpadi adaptációt készíteni, akkor számíthatok rá. És hát én nem mertem ebben elkalandozni, nem mertem nekivágni, hogy én csinál meg ezt a színpadi adaptációt, én azért bíztam Olgának ebbe a nagyon rigorózus és nagyon jó, ugyanakkor dramaturg és rendező szemében is. És elküldtem neki regényt, hogy mit szólsz, Olga? Megcsinálsz ebben? És tetszett neki, áll Istennek, és hát így született meg a forgatókönyv.
És azt hiszem, még több monológ született bele talán? Ezáltal, hogy összerántotta a történetet?
Hát nem is, hogy több monológ, hanem ugye három főszereplője van a történetnek, mondjuk négy. De az egyik Zolika, a másik Áron, és a harmadik Péter, az áldozat, csak nem akarok spoilerezni. Gyakorlatilag a Zoltánnak és az Áronnak a szemszögéből ismerjük meg a régmúlt, nem is a régmúlt történéseit. De ők szólaltatják meg a többi karaktert is. Tehát elkezdve az iskolabeli Otto bácsi, a Petreus Szekus titkárt, vagy az egyik másik főszereplőt, az egyetlen lány főszereplőt, a Brigitte is mi szólaltatjuk meg, és hát az összes karaktert, aki úgymond ebben a regényben benne van. Hát ez nagy kihívás volt, mert ugye egy kibe kellett szögdösni, tehát szerepből szerepbe, tehát egy monológon belül megszólaltatni egyszerre, nem tudom, a 3-4-5 karaktert is. Például az osztálytalálkozós jelenet az egy ilyen, hogy ott például 5 karaktert is, vagy 6-ot is egy monológon belül meg kell érzékeltetni, meg kell szólaltatni.
De ez a közös munka eredménye volt? Vagy ez már a te elképzelésed volt, hogy ehhez elég lesz két ember, mert ütőssé válhat így is?
Egyértelmű volt, hogy én is így éreztem, és Orga is ezt a javaslatot tette, hogy itt két ember meséli el a dolgot. És akkor hadd térjek itt rá, itt nagyon fontosnak éreztem, hogy a harmadik főszereplő, aki nem szólal meg, az áldozat, Péter, az meg kell jelenjen, és hogy mi által jelenjen meg, itt számomra egyértelmű volt, hogy a zeneiség által, a zene. És milyen zene? Itt megint Cári Tiborral együtt fundáltuk ki, hogy hát ennek a generációnak, a lázadásnak a zenéje, rock zene, a gitár. És akkor így jutottunk el Szász Csabához, akivel ugye a kortársak zenekarral is együtt zenéltünk, ismertük jól egymást, szeretjük egymást, jól tudtunk eddig dolgozni, és mikor ezt így kibökte Tibi is, hogy most ne cselló legyen, ugye elég sok eladásunk, az nagyon fontos, hogy élő zene legyen, hogy ne is zongora, ne is mi, és akkor mikor beugrott Csaba személye, Szász Csaba személye, a gitáros személye, mondom, pontosan fiatalabb is, az a generáció tudja hozni ezt képileg is, tartalmilag is, azt a fajta harmadik szemét, ami minket kiegészít, László Csabát meg jó magamat. Sokáig egyeztettünk, és beszéltem Olgával a Zolikát játszó szeméről is. Én mondtam neki, én szeretném rendezni és játszani, és sokáig beszéltünk, és hát időben egyértelmű volt, hogy ez László Csaba lesz a Zolika, és hát rendkívül örülök, hogy ez egy ilyen bensőséges és szép, mély munka lett, úgy érzem.
Ti még érintettétek az előző rendszert, ellenben Szász Csaba, aki a zenét biztosítja, és aki tényleg profi módon járul ehhez hozzá, viszont ő még nagyon fiatal. Ő a rockzenével, és ezzel a stílussal hogy áll?
Ő egy zenész, és ez pont szerencsénk volt, és ezért is esett a választásunk rá. Tibi előre egy pár zenét megírt, témákat. Én mindig, mikor dolgozunk egy-egy előadáson, én kérek témákat tőle előre, leülünk a példányt, megnézzük, hogy ide mondjuk kellene ehhez a karakternek a zeneit megfogni, meg a másik karakternek a zeneit megfogni. Bizonyos zenei témákat építünk ki, és elkezdünk próbálni. Tibi közben elment dolgozni Litvániába, és nem volt itthon egy hónapot majdnem, és elkezdtünk Csabával dolgozni, és olyan kreatívan, olyan profi módon járult hozzá, azok alapján, amiket Tibivel elkezdtünk dolgozni, és amilyen témákat Tibi ajánlott, hogy gyakorlatilag ezért is írtük ki őt, mint második zeneszerzőnek, tehát ő nem csak szereplője, hanem zeneszerzője is Czári Tibi mellett az előadásnak. Nagyon-nagyon-nagyon fontos, amit hozzátett a jelenlétével, a zenéjével.
Miért fontos neked, ugye ez nem az első alkalom nyilván, nem is az utolsó, hogy ennyire élő legyen minden, ennyire a helyszínen történjen minden, ennyire tüdékeny legyen talán?
Csak azt tudom mondani, és eléggé furán hangzik, és ez a színház szépsége, hogy minden illékony, ettől gyönyörű, ettől szép, és ettől fantasztikus a színház. Hogy a közönség érzi, ez itt születik. Valóban nem használunk konzervanyagot. Gyakorlatilag a zenét egy looperrel, tehát előre följátszik egy alapot, azt fölveszi, utána még rájátszik egy témát arra az alapra, és arra a témát újra játsza, és arra rászólózik. Gyakorlatilag a zene itt születik meg a közönség előtt. Úgy, ahogy egy monológ, egy karakter személyisége itt válik élővé a szemünk láttára. Hát ettől szép a színház.
Szólt László Csaba, amikor Zolikát ráosztották többek között.
Karantén első napjaimban, akkor kaptam el a vírust januárban, és felhívott abba, hogy olvassam el a forgatókönyvet, és nagyon erősen hatott. Aztán másnapra ugye el is bizonytalanodtam, hogy vajon a vírus tette ilyen érzékenyé, vagy tényleg van ebben ennyi. És aztán neki fogtunk dolgozni. Én nagyon szerettem a sztorit. Szerettem az ötleteit az előadásnak, a struktúráját, és szeretem azt az ötletet, amiben nem voltam biztos, de az, hogy ketten kell játsszuk, ebben nem voltam biztos, de utólag megértettem, hogy nagyon fontos az, hogy ez a két ember tulajdonképpen megküzd a démonaival, és olyan, mint egy ilyen pszichodrámás foglalkozás, hogy egyszer csak mindegyikkel szembenézel, és ez tulajdonképpen mind a te hátizsákodban van benne.
Átalakultak démonná azok az emberek, ezeknek az embereknek, szereplőknek az életéből, akik a rosszak, a gonoszak idézőjelben?
Hát nem voltak ezek könnyű tapasztalatok szerintem. Azért azt nem tudom, nem akarom lelőni a sztorit, de itt vannak azért traumatikus élmények, amikkel szembe kell nézni, és ezek valamilyen emberekhez kötődnek, ezek az élmények. És ezek ott vannak. Tényleg Olga olyan szépen fogalmazta meg, hogy én 30 év után is abba élek, hogy éjszaka 3-kor felriadok ezekre a sztorikra. És ezeket viszi magával az ember.
Az segített nektek, hogy igen, ezt a kort megéltétek ott közel, és hát bennetek volt még az érzés valamilyen szinten, nyilván nem ilyen szinten, mint amiről a történet szól.
Én úgy éltem meg ezt, hogy nekem nagyon idealisztikus. Van egy ilyen mondatunk, hogy a kommunizmus a gyerekszemnek láthatatlan. Én ebben vagyok, ebbe a sztoriba. Ami viszont így utólag összerakódott bennem, hogy rögtön a forradalom után elkezdték nekünk adagolni az állatfarmot. Nem tudom, ti emlékeztek-e, hogy akkor úgy valamiért úgy folyton azt ismételte a román tévé. Nem tudom, hogy meg akarták magyarázni ezzel a múltat, vagy a jövőt akarták elfogadhatóbbá tenni, és ez annyira erős ma így visszagondolva arra, hogy tényleg nem tudom, hogy az az állatfarm akkor nekem tizenévesen a múltat akarta megmagyarázni, vagy a jövőre akart felkészíteni, mert hogy most azt gondolom, hogy mindenki megtanította azt, hogy minden állat egyenlő, de vannak, akik egyenlőbbek.
Abba te mondtad, hogy ugye azért is fogott meg a történet, mert megérted ott Brassóban. Ellenben mennyire érintettek meg a drámái is annak a kornak, mert Csaba számára inkább idealisztikus volt.
Valóban nem nagyon fogtuk fel, hogy mi történik körülöttünk. Minden végezte a dolgát, ha kellett felvonulásra mentünk, kivezényeltek. Egy idő után az volt a normális, tehát később esik le. Ami fura volt mindenképp ebbe a korból, ugye ez is egy erős mondat a darabból, csak a tiéd, Zoli, hogy az elhallgatás a családot is összetartja. Mert például mire emlékszem? Az, hogy akár egy Ceausescu-s viccet is az iskolából, hogy bárhonnan az utcáról hoztunk, egyből, nehogy valaki meghallja, mit csinál, édesfiam, nehogy. Tehát maga a csend, hogy bizonyos dolgokról nem lehetett beszélni, bizonyos dolgokat el kellett hallgatni. Tehát ez, ami erősebb. Persze az, hogy interetnikai konfliktus volt időnként a brassói gyerekek között, tehát hogy ott voltak bozgorozások, meg volt ilyen-olyan, az egy teljesen más történet. Az igazsághoz az is hozzátartozik, maga a regény 20 év után meséli ezt a történetet. De Olgával mi úgy döntöttünk, és abszolút egyetértek, gyakorlatilag most mindjárt 30 év telt el. Tehát nekünk színházilag úgy kell fogalmazni, hogy ezt a mából. Mába kell hozni ezt a történetet, tehát a regényhez képest egy annyit csaltunk, hogy úgymond lassan az 50-es generáció, 40-es generáció vagyunk, aki 30 éves találkozóra megy, én jövőre fogok 30 éves találkozóra menni. Csabikát hozzánk öregítettük, igazából tehát ő fiatalabb, mint én, de hogy ez mindig fontos, hogy a színház mindig sűrít, hogy a mából tudjunk megszólalni, hogy ma mi van, 30 év után mit gondolunk ezekről a traumákról, ezekről a történetekről, hogy tudunk és milyen szinten tudunk szembenézni ezekkel a tapasztalásokkal.
Mennyire voltak ezek pontos karakterek, amelyek itt most megjelennek az előadásban? Tehát mennyire voltak nagyon jól meghatározva, hogy nektek oly sok dolgotok már ne legyen velük, vagy kellett azért innen-onnan még beléjük építeni?
Hát itt két fontos karakter, vagy a három fontos karakter van, a negyedik az a Brigi, Zolika, Áron és a Péter. Kemény, nagyon erős markáns leírásai vannak ezekről a karakterektől. A másik két fontos személy az a Szekus tiszt és az Otto bácsi, tanár bácsi. Van egy nagyon erős még az ateista filozófus, vagy a villanyszerelő filozófus elemér figurája. Élvezetes, nagyon jól le van írva a regényben is, és nyilván, hogy a színpadi változatban is ezek jól körülírt figurák, úgyhogy élvezettel foglalkoztunk velük. Hát én különlegesen mondtam Csabának, meglátod, ez a Petreus és Otto bácsi karaktereknek a megjelenítése, ez egy színészi csemege lesz majd számodra is az is. Tehát, hogy sikerült például neki olyan drámaian is, ugyanakkor ez a groteszk humorral megformálni ezeket a karaktereket, hogy a néző is időnként ebbe a drámai történetben egy kicsit fellélegzik.
Fellélegzik is, mert ott kuncog, s utána a következő két percben kap egy olyan sokkot gyakorlatilag, tehát te olyan jól tudtál így váltani. Tudom, hogy ez a mesterség, de tényleg csemege volt és kihívás számodra? Ez a pillanatok alatti színeváltozás?
Igen. Szeretem játszani. Foglalkoztat, folyamatosan teszem-veszem, hogy lehetne fejlődni benne. Éppen a felvételt néztem újra, hogy mik azok, amikben kellene változtatni.
Találtál ilyen dolgokat?
Van egy pár, igen. Hát igen, talán a bemutatónak is tudható be, hogy szerintem jóval higgadtabban kezdeném, azt hiszem. Bátrabban kimerni állni, mert ezt a fajta formát gyakorlatoztam vele már, azért elég komolyan a Patkányokban például, ott is egy elég ilyen statikus formával kellett dolgozni, de így valahogy utól kell magába érje az ember, hogy bízzon ebben, hogy ez így tud működni. Ezeknek a bizonytalanságoknak a jeleit én magamon észreveszem a felvételen. Lehet, hogyha élőben megy, ez annyira nem tűnik, de én látom magamon, hogy hol árulom el magam.
Gördülékeny számodra, vagy kényelmes számodra ez a monológ forma?
Igen, igen, így most, hogy így összeállt az előadás, így igen, igen. Jó közönség volt, nem a bemutatón, ugye érzékelhetően jönnek vele, és tényleg az a szép szerintem még ebbe a formába, hogy az a célja, hogy mindenki a saját moziába induljon el. Ugye azért nincs díszlet, vagy azért nincsenek kellékek, mert mindenki elkezd a saját történetébe menni. Szerintem ez egy jó forma ennek az előadásnak.
Mondtam én is, hogy gyakorlatilag van stand-up comedy, és ez stand-up drama, stand-up tragedy, tehát valami ilyesmi.
Tragicomedy.
Igen, nem könnyű ezt csinálni valóban. Tehát nem könnyű egy mikrofon elé kiállni, és két órán keresztül fenntartani a figyelmet. Ezért is nagy kihívás volt, tehát hogy rendezőleg olyan fajta eszközöket használni, ami mondjuk a zene, ami tud, ami nem az értelemre, hanem valahogy irracionálisan gyomorszájon vágja az embert, valonnan máshonnan fogja meg, és repíti vissza a múltba, utána rázza vissza a jelenbe. És akkor itt fontos volt számomra a képi megjelenítése is, és itt jött be, ugye Sós be a díszlettervezővel, akivel nem először dolgozom együtt, hogy teremtjük meg ennek a képiségét. Tehát maga az egész ugye olyan, mint egy kis koncert, valami, és akkor innen indultunk el, hogy mégis vizuálisan itt a videóval lehetne mit kezdeni. Egyrészt grafikai videókat használni előre, elkészített dolgokat, amik ellenpontozzák, segítik, gazdagítják a színpadképet, kommentálják azokat a dolgokat, amiket a szereplők elmesélnek, és behoztunk élő videót is. Próbák alatt még mindig kísérleteztünk, hogy jön be az élő videó, ki indítja el, a színész indítja el, vagy hogy, és mikor először elkezdtünk kísérletezni, emlékszem, Beának a kezébe volt a videó, és kezdtem egy Csabikát filmezni, és mondom, hát persze, hát itt nő, be kell hozzuk, és a kamerás az lesz Brigi. Gyakorlatilag Brigi az a szereplő, aki az egészet megrendezi, megszervezi ezt az osztálytalálkozót, aki gyakorlatilag kiprovokálja ezekből az emberekből, hogy szembesüljenek önmagukkal, a múltjukkal, a történetünkkel. És ezért ragaszkodtam az, hogy a kamerás, tehát a videokamerás az egy hölgy, egy csaj legyen, aki a Brigi. Ami a végén bízom abba, tehát azért összeáll az embereknek a kép, hogy mi a helyzet. És hogy így a videós jelenlétét is úgymond koncepcionálisan bízom abba, hogy le tudtuk igazolni.
Gyakorlatilag ti folyamatosan reflektorfénybe vagytok, tehát ott van az arcotokon a fény, ott van a kamera az arcotokon, ki vagytok vetítve. Itt tévedési lehetőség nincsen, vagy amikor egy picit talán megcsúsztok, beépítitek valahogyan, vagy itt nincsen hibázási lehetőség?
Nincsen hibázási lehetőség, de ha valami történik, beépítjük és leigazoljuk. Tehát persze, nem vagyunk gépek, és ettől töréke, ettől szép a színház. Mindig tartogatunk magunknak meglepetést, vagy meglepjük önmagunkat, vagy valami van, de lényeg az, hogy le van próbálva, tudjuk a dolgunkat, és koncepción belül mindig van valami érdekesség, valami plusz izgalom, valami plusz stressz, ami ismétlen még izgalmasabbá, még élőbbé, még törékenyebbé teszi mindazt, amit színháznak nevezünk.
Meg olykor még a film is, mert hát azáltal, hogy ott van rajtatok a kamera, tényleg a mimikátokra különösen kell figyeljetek, nem?
Igen, és hogy kérdezted a karakterépítést, hogy mennyire volt ez megírva, vagy sem, ugye egyértelműen a karaktereket arcból építjük. Arc tikje van Otto bácsinak is, nálam Petreusnak is, abba is teljesen arcból építjük a karaktert.
Ezt te építetted, vagy közösen építettétek?
Hát úgy közösen jött.
Ilyen oda-vissza játék. Magamat nem láttam, Csabikát megkértem, gyere nézzés, mondjad, hogy mi a helyzet, mert magamat nem látom. Nyilván túl azon, hogy arc. Tehát elsősorban nyilván, hogy a karakter gerincét, a belső tartalmát kell megfogni, és akkor erre jönnek rá úgymond az arcjátékot. Tehát nyilván egy belső motivációval alakulnak ezek a dolgok, mert csak úgy külön nem. Nekem megint egy újra kihívás volt, bevallottan, illetve nyíltan provokáltam saját magam ezzel a nehézséggel, hogy egy produkciót egyszerre menedzselni, rendezni és játszani benne. El kell mondjam, hogy nem volt könnyű, de hihetetlen elégtétel most utána. Tehát annyira jó esik benne lenni, hogy rendezőkének mindig fájt, hogy egy előadásnak így, ugye a kezét azért el kell engedni, az a saját útján van is.
Miért esik jól benne lenni? Ez egy súlyos történet.
Nagyon, de azért, mert számomra is egy megtisztulás, egy ilyen, mindig keresztül menni, de minden színházi aktus gyakorlatilag, amikor játszol, tehát ez egy gyönyörű élmény, nagyszerű dolog, és megint csak azt tudom mondani, hogy én végtelenül hálás vagyok a sorsnak, hogy ezt a gyönyörű mesterséget valahogy ezt művelhetem.
Azt mondtátok, hogy ugye a nézőnek is végig kell menni a saját történetén. Eddig két előadás volt. Gondolom ezt, mit tudom én, két hónap múlva kellene megkérdeznem, hogy vajon felfedeznétek ti is mindig új és új vetületeit ennek a történetnek, a rendszerváltásnak, a ti fiatalságotoknak, a ti érzéseiteknek, vajon?
És szerintem hosszú ideig igen, mert csak hogy példával beszéljek erről a problémáról. Van ez a szöveg, mindig átmeditálom magam ezen, hogy mondjam azt, hogy az elhallgatás, ami összetartotta a világunkat, és hogy a szabad beszéd, a vélemény, a vita, azok mind erodálták volna a mindennapok nyugalmát. Mármint a kommunizmusról beszélsz. De ledöbbenek azon, hogy anélkül, hogy most én politizálásba belefutnék, hogy tulajdonképpen a rendszerek, amikbe élünk, akár család, akár munkahely, akár nem tudom, hogy változott-e a mentalitás. És én azt gondolom, hogy egy picit mélyre kaparunk, így fogalmak lecserélődtek, itt, hogy diktatúrát elneveztük demokráciának, de maga a mentalitás, ami mögötte van, az nem tudom, ha változott. És én ezt így nagyon figyelem ebbe a szövegbe, hogy az, hogy van-e nálunk egészséges vitakultúra, az, hogy ne azt lásd, hogy a politikusaink üvöltöznek a parlamentben, hanem higgadtan megbeszélnek valamit. Hogy a véleményed miatt nem kell félj a munkahelyeden. Hát, hogyha őszinte akarok lenni, én szerintem még ebbe élünk. És azért gondolom ezt, hogy talán változóba, mert a fiatalok, és ez is egy szerintem egy nagyon jó pontja a produkciónak, hogy tulajdonképpen fiatalok rakták össze a világát, akiknek semmi közük nem volt ehhez a világhoz. De hogy ők még Ceausescura is rákérdeznek, hogy az ki is. Ja, persze hallott a nagyanyától, de hogy nem jelent semmit. Ez a fajta véleményformálás fogja meg őket tulajdonképpen, hogy lehet-e véleményed, és hogy milyen körülmények között lehet lázadni, ha lehet egyáltalán, vagy lehet-e. De a lázadásnál nem is tartunk, csak ott, hogy véleményed lehet-e, és hogy ez mivel jár ma nálunk. Ugye nem véletlen, hogy azért a munkahelyi abuzus, vagy a MeToo azért nem jött el hozzánk. A szele így a híradóban megcsapott, de itt azért nem voltak. És azért nem hiszem, hogy olyan helyen élünk, ahol nem voltak ilyen problémák. De az, hogy erről vita, vélemény, beszéd.
Én amikor néztem az előadást, nekem voltak ismerőseim, nem is egy igaz határmenti városból származom, akik szöktek, igen. Folyamatosan hallottuk, hogy most már ott van, most már onnan küldött képeslapot. Ugye te vagy, aki ezt visszaadja és átéli gyakorlatilag. Neked voltak ilyen emlékeid?
Persze, mi is hallottuk, hogy a rokonságból nem tudom ki, a szomszédságból nem tudom kinek, aki persze. Persze, hogy hallottunk ilyenekről, meg tragédiákról, persze. Sajnos.
És te hogy éled meg újra s újra, vajon vagy? Vagy elképzelhetőnek tartod, hogy tud alakítani ez az előadás folyamatosan?
Az, hogy folyamatosan szembesít, valószínű, tisztábban is lát az ember bizonyos dolgokat, vagy értelmesebben tesz fel kérdéseket, hogy így fogalmazza, vagy direktebben kérdez rá a világra, amiben van, amiben él. De még visszacsatolnék, hogy játsszuk-e sokat, én bízom abban, hogy sokat. Tehát pontosan, ami úgy érzem, hogy lehetőség ebben a témában az, hogy a kamasztól egészen a 900 éves embernek szól, tehát mindenkit valamilyen szinten megérint. Kiderült, hogy tényleg fiatal gyerekek, vagy Csaba is mondta, hogy nekinek semmi közük nem volt ehhez a korhoz. Fontos számukra maga és mi, a lázadás. Maga a véleménynyilvánítás, a rendszerrel való szembemenés. Nem vízbe ezelőtt, vagy 3 évvel könyvvásáron, tudom, hogy Makkai Kinga tartott foglalkozást kamaszokkal, diákokkal. A gyerekek kellett szavazni, hogy melyik regénnyel foglalkozzanak, és a gyerekek ezt választották. Lázadni veletek akartam című regényt. Itt volt akkor Attila is, a szerző, beszélt velük. Ez is inspirált, és ez is adott egy löketet ahhoz, hogy én ezzel a regénnyel foglalkozzak, mint színházi alkotó. Tehát bízom abban, sokat, sok helyen fogjuk játszani, és tényleg úgy érzem, sikerült megkapni egy olyan formát neki, ami a 2 órát nem 2 órává teszi, akkor 1 óra 50 perc az előadás szünet nélkül. De senki nem mondta, hogy untam, vagy hogy elkalandoztam, vagy...
Hát a Joriknak mostanában már tényleg egyfajta profilja ez, beszélni dolgokról, különböző szemszögekből, igen. És ez is egy sorozat része akkor, ugye, hogy beszéljünk erről is.
Egyértelműen, tehát a maga a múlt feldolgozás az egy fontos téma nálunk a Jorikban. Tehát kezdve ezelőtt 15 évvel, mikor 20x20-at megcsináltuk, 10 évvel ezelőtt, 2009-ben volt, 20x20, ugye a márciusi eseményekről szólt az eladás, az is. De hát a közelmúltban, a tavaly előtt bemutatott Eltűntek, a szászok deportálásáról szóló eladásunk, és ez is a Szeretik a banántávtársak eladásunk, szintén egyfajta múltfeldolgozás, önmagunkkal való szembenézés. Miért? Hogy talán egy kicsit tisztábban, őszintébben, jobban, világosabban, értelmesebben tudjunk élni a jelenben. Ezekről azt gondolom beszélni kell, és lázadni kell.